az Életrádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Szépen alszik a kutya, vagy nem tudom, mit csinál.
Bambul mögöttem.
Mit csinál? Bambul?
Na, persze.
El van. Az oldalán tűzoltóság felirat. Tűzoltó?
Igen.
A kutya?
Én is.
De a kutya hogy old... Hát mit csinál a tűzoltóságnál a kutya?
Hát elsősorban engem vezet a kutya, de több olyan szakmai kísérletben vagyunk benne. Most is a Katasztrófa Védelmi Oktatási Központból jöttünk. Tehát több olyan szakmai kísérletben vagyunk benne, amiben ő főszereplő. Tehát egyrészt azon kívül, hogy ő egy vonulásbiztos vakvezető kutya, és engem, mint vakot hiba nélkül vezet, egyrészt civilként és kárhelyen is. Hát most nyilván nem mi megyünk be az egy per egyes tűzoltókkal, tehát leginkább oszton kívül a háttérben dolgozunk. Ha úgy adódik, tehát ezt most még feltételes módban mondom, mert hivatalosan a vonulásunk még nincsen, ez így rendszerbe állítva, meg nem hivatalosan sem, tehát most annak keresik a lehetőségét, hogy ezt
hogyan lehetne?
Lehet ezt összehozni.
Hogyan lehetne egy vakembert bevinni a kutyán, kutya segítségével a tűzhöz? Erről beszélünk?
Igen, erről is, hogy ennek mi az értelme, inkább ez még fontosabb talán, mert hogy bemenni és ott mozogni az számomra és egy jól működő csapat számára, egy raj számára, az nem ellenfél, nem kihívás. Inkább az, hogy mi ennek az értelme, és meddig érdemes ebben elmenni, és mire figyelünk közben. Tehát mi az, amit hasznot hozhat ez, mert önmagában én nem szeretem a magam utogató kuriózumokat, tehát az űrhajót vezető vakot, meg a, mit tudom, egy mászó kerekesszékest, ezt én nem...
Kis türelmet kérek, szépen áruljuk el, hogy Nagy Zoltán úrral beszélgetünk, aki önkéntes tűzoltó. Jól mondom, idáig?
Igen, hivatásosokat támogató önkéntes tűzoltó vagyok. Hát most rendszerileg tartozom Komárom-Esztergom megyéhez, és még egy kicsit Borsod megyéhez, de másfelé is az országba szoktak hívni. Kapcsolatban vagyok az oktatási központtal is.
Válaszuk ketté. Van a vonulás, ami ugye azt jelenti, hogy ha a tűzoltókat riasztják, akkor ön is vonul. Ugye ezt jól gondolom?
Vonulnék, majd ha eljön annak.
Ha lehetne, ha a jogszabály egyáltalán ismerni ezt a lehetőséget, hogy kerül oda egy vakember egy tűzoltó egységhez. A tűznél ön mit tud csinálni?
A tűzeseteknek a több szervezeti szintje van, meg több geometriai és mértani alakzata van. Mi azt mondjuk, hogy oszton kívül. Tehát azt mondom, hogy egyszerűen a civilek kedvére egyszerűsítem le, a kárhely környéke és a hátsó része, tehát ahol a tűzoltóautók, ami ezt szereknek mondjuk, ahol állnak, annak van egy belső vonala, meg van egy külső vonala. A belső vonalán ott a tömlők ott indulnak el a káreset közelébe, és ott állnak benne a szivattyúkezelők. A külső oldala pedig azt általában, ha szükséges, bójákkal kibójázzák, hogy ez egy zárt terület legyen, jármű arra nem menjen, a baleset veszélyes lehet. Na most bennünket ez a két térség közötti rész érdekel, osztón belülre, van egy osztó nevű, most el fogom mondani az egyszerűség kérdés, van egy osztó nevű szerkezet, ez egy olyan dolog, hogy belemegy egy vastag csőben a víz, és ez több irányba szétosztja a sugarak felé.
Jó, én értem, de inkább aztán a hallgatóknak az lehet izgalmasabb, hogy oké, rendben van.
És mit csinálunk ott?
Igen, megtaláltuk a helyet.
Ami a számunkra a legfontosabb, az a lakosságvédelmi jellegű dolgok. Ez konkrétan azt jelenti, hogy például, ha egy 10 emeletes házból kimenekítenek, nem mentenek, mert a mentendő embereket, azokat mentőkocsiknak adják át, és orvosok fogják ellátni, és kórházba vinni haladéktalanul. Mi kimenekítésnek hívjuk azt, vagy más szóval kivonásnak, amikor a tűzeset miatt egy például egy 15-es, 4-emeletes
bérházban... Mint ami most volt Kecskeméten a napokban,
pontosan így
fölrobbant egy lakás, és a többi lakásból az embereket
ki kell üríteni, kínálnak az utcán, általában ha jó időjárás van, és éppen nem -10 fok van, akkor fáznak, és alapvetően hát elég rossz lelki állapotban vannak, hiszen tudják azt, hogy gond van, vagy éppen a lakásuk ég, vagy már eloltották, vagy lehet, hogy valamennyi vízkárt fognak elszenvedni. Alapvetően nem a... Hát dráma van.
Mit tudod csinálni állapotban? Ön és a kutya, hogy hívják a kutyát?
Megnyugtatni az embereket, hogy fecskendőnek. Fecskének lett anyakönyvezve.
De egyébként fecskendő.
Miskolci tűzoltóktól a fecskendő becenevet kapta. Hát tűzoltóknak mindenkinek
kap becenevet. Ugye azt mondja
Igen,
az embereket.
Őket. Igen. Ez a legfontosabb. Annélkül, hogy ezt erőltetni kellene. A másik rész pedig, hogy ott az emberek találkoznak egy vakkal. Ennek van egy ilyen nem hangsúlyozott pszichológiai része, amit naponta megfigyelek az utcán. Tehát valakinek van egy problémája, és mi megjelenünk ott akár csak óhatatlanul is. Az emberbe fel fog merülni, hogy hát nekem van problémám, hát ő meg vak. Aha. És ráadásul a vak, és itt van, és segíteni próbál. Ez az embereknek egy borzasztó mentális erőt ad. Ezt nagyon szeretik. Nagyon jól esik neki.
Igen.
Mi ezt szoktuk is használni civilként is. Tehát most is, hogy jöttünk befelé, egy hölgyel beszélgettünk. Idős volt, rendkívül rosszul mozgott, kutyám jelezte, hogy valami van, tehát nem akarta őt megelőzni a lépcsőn, hanem mögötte állt és felém jelzett. Ez azt jelenti, hogy felén fordul, megbögdös az orrával és szuszog.
Aha.
És elkezdtünk a hölgyel beszélgetni, felkísértük kvázi a lépcsőn. Biztos, hogy neki ma már jobb lesz egy kicsit a napja, és könnyebben vesz, hogy egy mozgáskorlátozott hölgy volt egyébként. Jobban veszi azokat, de ugyanez kárhelyen megfigyelhető.
Világos.
De olyan, bocsánat, még egy dolog van, mert azért van olyan típusú kárhely, amikor a érdeklődő lakosság nem a legilledelmesebb formát választja az érdeklődésnek, túl közel jönnek, meg van úgy, hogy ők jobban akarnak érteni a tűzoltáshoz, mint az ott lévő tisztek és tűzoltók együttvéve. Azért ilyenkor meg tudunk úgy jelenni, hogy érzékelik azt, hogy mik azok a szabályok.
Hát kéne értékelni.
Ezt látom.
Na most, ami a megdöbbentő, hogy erre nincsen jogszabály, mondjuk érthető, mert nem is tudom, Nagy Zoltánon kívül más önkéntes tűzoltó vakember nincs. Tehát most itt gyakorlatilag ehhez kell majd alakítani egy jogszabályt.
Nem biztos, hogy kell jogszabályt. Én nem értek annyira a joghoz, nem biztos, hogy kell alakítani jogszabályt, mert azért hál' Istennek a tűzoltási katasztrófa jogszabályrendszer ez rendkívül cizellált. Tehát, hogy az, hogy most a jogszabályba bekerülhessen, hogy Nagy Zoltán vak önkéntes tűzoltó vonulhasson, ez kodifikáció megoldhatatlan. Aha. És nem is kell, hogy megoldják. Nincsen benne
megoldva
a jogszabályban. Na. Az, hogy nem vonulhat vak. Szerintem képzés...
De hol van akkor itt elakadva a folyamat?
Nincs elakadva. A folyamat halad éppen csak lassan. Én egy pillanatig nem gondoltam ezt, hogy...
Bocsánat, menjünk oda-vissza, hogy valami gond van, nincs a rendszerben ez a...
Nincs gond.
Ez a vonulás.
Nincs gond. Tényleg nincs gond. Tehát ez teljesen a rendjén van ebben a rendszerben, ezt lassan alakítják ki. Az... Abszolút nem várható el egy bonyolult rendvédelmi szervezettől, hogy bekopog egy vak egy ajtón, hát most ezt
igen,
mondjuk így, és
engedni.
Azt mondja, tessék jönni, kiváló ötlet. Hát nem, hát ez hosszas előkészítés,
másképpen
kidolgozás.
Kérdezem. Jó, másképpen kérdezem, aha, mennyivel lesz beljebb, most átvitt értelemben, nem tudom mennyi idő elteltével.
Meg lesz a vonulási engedély. Egyébként most is van lehetőségem vonulni önkéntesekkel.
Aha.
És olyan
a hivatásosokkal közösen engedélyez lesz meg?
Hát...
Tehát lesz hely a tűzoltó autóban, nem tudom, hanyadik hely.
Ha úgy mondom, hogy sok olyan önkéntes van, aki egyben hivatásos, és sok olyan hivatásos, aki egyben önkéntes, akkor gondolom, ez így
világos,
előrébb viszi a gondolatmenetet, tekintet, hogy mi lehet az iránya ennek.
Igen, na most ugye...
Bocsás, szavába vágok. Tehát sok olyan kárhely van, amire elindulnak a hivatásosok, és közben ugyanúgy megkapja a riasztást egy önállóan beavatkozó, vagy egy második lépcsős önkéntesszer, és ők is vonulnak a kárhelyen.
És akkor találkoznak. Jó.
És találkoznak a kárhelyen.
Akkor a másik irány, ha jól gondolom, az az oktatás, ugye? Tehát van egyszer ez a fajta önkéntes tűzoltó
igen,
részvétel. Egy tűzesetnél, vagy akár árvíznél is bárhol, ahol a tűzoltók mennek, ott nyilván ez a lehetőség akkor így előjön. És az oktatás a másik. Mit tud oktatni a tűzoltóknak egy olyan ember, aki nem lát?
Hát...
Vagy lehet, hogy lát, csak másfajta értelemben lát.
De másfajta értelemben, igen, a belső látásnak
igen,
nevezzük ezt, ami egy konkrét dolog, tehát nem egy fantáziadús történet, hogy az ember hogyan képez le körülött egy helyiséget, embereket, szituációkat. Az oktatás pontosan az egyrészt van, amit úgy hívnak a szakmában, hogy korlátozott látása, viszonyos tájékozódás és beavatkozás.
Hú, ezt most nagyon gyorsan mondta, korlátozott. Mondom
lassan és egyszerűen igen, a vakos beavatkozás.
Remélek a pincébe, akkor ez körülbelül
meg füstbe, és semmit nem lát a tűzoltó.
Tehát műegyetemi tűznél, azt nyilván sokan tudják, emlékeznek rá, szerencsétlenül is járt néhány tűzoltó,
igen,
nem ennek köszönhető, hanem ugye elfogyott az oxigén, de ott abszolút sötét volt. Lőtér, korom, gumi égett, gumifal, igen, semmit nem tudok.
Igen.
És ebben tud segíteni Nagy Zoltán a tűzoltóknak.
Igen.
Megtanítana engem most így itt a stúdióban valamire, ami így megtanítható?
minden további nélkül, csak azt hagyd mondjam el, hogy én ezzel a tanítás szóval nagyon óvatosan szoktam bánni. Tehát én ezt sokkal szerényebben kezelem, én azt mondom, hogy együtt tréningezünk a tűzoltókkal. Én nekem nagyon nem tetszik, ez a médiában időnként felbukkan a fogyatékkal élők tanítják a tűzoltókat című dolog, én ezt nem tartom megfelelőnek, ez szakmaiatlan. Ez kifelé nagyon, nagyon hangzatos, és minden bizonnyal örömet okoz az illető fogyatékkal élőknek, hogy róluk ezt mondják, de valóságban nem tanítjuk őket. Együtt tréningezünk, és áthathatunk bizonyos dolgokat. A tanítás az egy másik történet. Tehát akkor is, hogy ha én a katasztrófavédelmi oktatási központban kapcsolatban vagyunk, kijárunk gyakorlatokra, ott is és máshol is megkérdeznek tűzoltók arról, hogy hogy közlekedsz, hogy lehet ezt alkalmazni. És én el is mondok dolgokat, mint ahogy most önnek majd igen, valamit igen. fogok mutatni, de én ilyet a számon ki nem fogok ejteni, hogy tűzoltókat oktatok. Tehát illik ezt a szerénységet.
Dolgozzunk tenni, együtt akkor. Becsukom a szemem, így kezdjük.
Ülve kell maradnunk?
Hát egyelőre maradjunk ülve.
Most ha tudom, a szemtakaró kendő a hátizsákon mélyén van.
De nem, mert csak a esküszöm, hogy nem fogok leskerülni.
Jó. Akkor próbálja meg a szemét, viszont arra fogom kérni, hogy legalább 5 percig csukva tartani. Tehát mennyissa ki, ez jobb lett volna, hogyha valami szemtakarást.
Kollégámat kérem, hogy akkor próbálja meg az időt nézni. Miért pont 5 perc?
5 perc. A műsoridőben gondolom 5 percig kérhetem meg a műsorvezetőt arra. Ha lenne szemtakarókendő, akkor húzhatnánk tovább, de szerintem. Bilányos. Tehát nincs ez lekódolva. Egyébként embere válogatja. Én megmondom őszintén, az ön ilyen korpulensebb, testesebb, és már nem éppen tínézser fiatalságúrnak gondolom. Úgy gondolom, illetve mivel tudom, hogy ön is önkéntes tűzoltó, ezért azt feltételezem, hogy 5 percig fegyelmezetten a szemét lecsukva tudja tartani.
És 5 perc alatt mi történik?
Ez alatt az 5 perc egyrészt most az idegrendszere szerez egy saját élményt, ami arról szól, hogy nem 10 másodpercig nem fogok látni semmit, hanem percekig nem fogok látni semmit. Ez alatt a percek alatt gyakorlatilag az idegrendszer azt sajátítja el, hogy van egy ilyen dolog. Egy idő után, ha most közlekednünk, mozognunk kellene, vagy mondjuk a kollégája leönteni egy pohár vízzel, vagy fejbe kopintani, ami nyilván nem fog megtörténni. Elnézést, sosem triviális voltam, de egyébként tréfa szinten ez szokott történni.
Hát a kollégám van is olyan egyébként, hogy ő ért tréfából megcsinálja, de most kihagyja.
Akkor ez már pislogást társulna, ha le lenne takarva a szeme, akkor is lenne egy kellemetlen élmény. Ehhez, ha tényleg a triviális példánál maradva, lenne egy kicsit méltatlan szituáció, vagy enyhén szóval megalázó szituáció, hogy az én kiszolgáltatottságommal valaki visszaélt, tehát lenne, de ezeket kizárjuk, ezek most nem fognak megtörténni.
Jó, most az történik, ami a tűzoltóval történhet akkor, amikor este fölmegy a lépcsőházba, és ott ugye egyre inkább nem lát semmit, mert a
vagy lemegy a pincébe.
Vagy igen.
Mert vagy kimegy az erdőbe. Nagyon sok ilyen szituáció van a tűzoltók életében, tehát nem csak ezeket, amiket alapul veszünk, hanem rengeteg olyan, hogyha azt nézzük, hogy például valaki megsérült, tehát, de ugye még csukva tartja, tudja tartani a szemét csukva.
Én azt csinálom, hogy megbeszéltük.
Köszönöm.
Jó.
Beüti a lábát pillanatokig, ha könyvbe lábad a szeme, hanem a fájdalom miatt csőlátás alakulhat ki egy esetleges stressz szituációban, bár tűzoltóknál ez azért ritka, mert nyilván úgy választják ki őket, és arra vannak kiképezve, hogy idegrendszerileg az átlagosnál ők sokkal stabilabbak. Annyi viszont bizonyos, hogy ez alatt, amíg ön csukva tartja a szemét, az idegrendszer ismerkedik egy ilyen élménnyel. Most arra fogom kérni, hogy a mikrofon árbócot érintse meg úgy, hogy ne érjen hozzá a mikrofonnal, próbálja meg felidézni, hogy nagyjából ez hol lehetett. És lassan, nyugodtan, lassan.
Még most az jut eszembe, hogy a hallgatóknak is azért tegyünk még hozzá egy kis plusz információt, hogy tanítják is a tűzoltóknál, hogy van egy pont, amikor teljesen felesleges nyitott szemmel bármit csinálni, mert tök mindegy, csukja be a szemét nyugodtan. Volt egy ilyen, egyszer igen. egy ilyen élményem, és akkor most ugye megvan a mikrofon. Itt minden... van velem szemben, nem nyitottam ki a szemem.
Hagyja rajta az ujját, kérem, a mutató ujját hagyja
rajta. A mutató ujja rajta van.
Jobbkezes vagy balkezes?
Ezt most balkézzel csináltam, két jobbkezes vagyok.
Jó, akkor tegye hozzá a jobbkezét is, a másik oldalról legyen
szíves. Igen, az is megvan.
Ezek ilyen nagyon minimál gyakorlatok, ezeket egyébként bárki csinálhatja. Én gépkocsi vezetőknek ezt nagyon szoktam ajánlani, vagy pláne tehergépkocsi vezetőknek. Mert hogy ez,
próbálja ki
vakon. Hát nem egyszer 5 perc alatt, de csináljon ilyen érintéses feladatokat, mert ezek kondicionálja, erősíti az idegrendszerét. Ez egy stressz szituációban, vagy ha nagyon álmos, nagyon fáradt, csökken a koncentráció, akkor ezek hasznosak lehetnek. Mármint nem az, hogy akkor gyakoroljon, hanem az ezzel elérhető eredmény. De senki ne várja azt, tehát sokan mondják azt, hogy na mennyi idő alatt, amikor megvakultál, mennyi idő alatt volt az, hogy kialakult, hogy erősebb lett a hallás, meg ki. Hát el kell keserítsem, ez egy hosszú idő.
Na most, hogyha már szóba került, azért csukott szemmel, És simán talán tudunk beszélgetni arról, hogy mióta vak.
Én születésemtől fogva látássérült vagyok, én ezt azt szoktam mondani.
Tehát látott fényt gyerekkorában?
Hogy alkatrész hiányos a szemem, mert a szemideg egy része az hiányzik. Aha. Én láttam alakot formát, volt valamennyi éles látásom is közelről. Én nagyon nem tudom összehasonlítani, mert sosem láttam jól, tehát nagyjából el tudom mondani. Biciklizni, focizni tudtam úgy, hogy volt egy mondjuk az éles látásom az volt egy méter, a többi pedig homályos volt. Na most ez fokozatosan romlott, de hosszú évről évre, azt megmondták az orvosok, hogy egyszer meg fogok vakulni, csak ezt nem lehetett tudni, hogy
azt holnap. Hogy lehet földolgozni, amikor az orvos azt mondja, hogy meg fog vakulni?
Sehogy, nincs.
Az a ment is kipróbált,
ez a feldolgozás,
hogy
ez
otthon a lakásban hát vakként?
Nem, ez nem feldolgozás. Én inkább a pszichológiai kifejezést használom, hogy van egy gyászmunka, tehát mikor valaki hirtelen megvakult, tehát egy autóból esetben, hát az egy nehéz história, vagy egy betegség.
Elkettemettem a látásomat.
Hát elkezdtem azt az életvitelt hozzá, sok
nekem
mindent.
Egyszer mondta egy személyes, hogy ezzel ő nem tudta, hogy a látóidegen milyen sajátos, akkor látta először, hogy ezt, hogy bonyolult ez meg, maga meg fog vakulni, mondta így. Uh-huh. Jöjjön vissza holnap is. Hazamentem, tényleg, hát nyilván én a saját együgyű civil, laikus fejemmel elkezdtem otthon, csukott szemmel közlekedni, levertem mindent, mondom, milyen lesz majd. Egyszer, nem sokára, ahogy itt az orvos mondja. Aztán másnap visszamentem, egy másik doki volt, aki azt mondta, hogy ő már ezt a látóideget látta, hogy nyugodjak meg, nem lesz semmi baj. Uh-huh. De azért kérdeztem, mert az nekem borzalmas volt, amikor elkezdtem barátkozni a gondolattal, hogy nem fogok látni.
Értem.
De akkor magának ezek szerint...
Nekem nagyon nagy szerencsém volt az életben sok mindennel. Egyrészt, mert tudtam ezt előre, és akkor persze az ember gyerekként is elgondolkozik, meg kipróbálja, akkor jó, megijedt tőle, aztán elmegy focizni, meg elmegy csajozni, és akkor megy tovább. Tehát, hogy napi szinten ezzel nem lehet élni, nem is kell.
Sírt egy kicsit.
Nem nagyon fogtam fel. Hát most egy gyerek az, hogy gondolkozik. Hát
hány éves kora óta mondhatjuk azt, hogy vak?
A teljes megvakulásom, tehát nekem fokozatosan romlott, aztán bejött egy ilyen káprázásszerű képlet, nagyjából kamaszkoromban, tehát hogy ott változtak benne szembe dolgok, akkor ugye a látóteret az így le is felezte, vagy lecsökkentette erőteljesen, meg beszűkítette, és akkor az a káprázás kiterjedt, akkor további homályok jöttek be. Igazából megvakulni körülbelül egy 6 vagy 7 évvel ezelőtt történt, megmondom őszintén, nem írtam be a naptáramba, és lassan ment. Tehát hál' Istennek ebbe is szerencsém volt, hogy volt egy szakasz, amikor lehetett tudni, hogy na ennek most itt vége lesz.
Minek lett még vége? Akkor?
Semminek, egy új időszak kezdődött.
Igen?
Persze, hát az úgy volt a 90-es
évek... Most a csajozásra gondoltam írtelen, hogy akkor az hogy van?
Hát én nekem most a második feleségem van. Hmm. És annyi, a kisfiamat sajnáltam, tehát hogy őt a megszületésekor még láttam valamennyire, de aztán nem, azt az egyet sajnálom, meg az olvasást, tehát a betűs olvasásnak a hiányát, mondjuk egész életemben ilyen vastag szemüvegekkel olvastam, de ezt nagyon szeretem. Semmi nem veszett.
Gyerek hány éves most?
Teljes, 7 éves.
Neki teljesen rendben van a szeme?
Most visszük majd személyhez, mert ez a interaktív iskolai tábla, meg a sok tévézés, ez valamit
nem ott becsókolt.
Nála alapvetően születen ten ő épp szemrendszerrel bír. Semmi. Tehát ezt fogom végigmondani arra, hogy erre is neki futok, mert hogy semmiképp nem akarom ezt ilyen gyászosan hozni. Tehát nekem
nem,
az egy új időszak.
Csak arra vagyok kíváncsi, hogy a gyereke az mit szól? Apa nem lát.
Megmondom, hogy mit szól, ő fejlesztett ki teljesen spontán egy olyan vezetési technikát, amit időnként egyes tűzoltóknak szoktam mutatni, ez a joystick irányításos technika. Tehát ahogy én megtanítottam őt esni kellni, meg járni is jó részt én tanítottam, feleségemmel persze közösen, de hát én voltam vele kimutatva, és ugye elmentünk sétálni. Na most egy másfél éves, két éves gyerek egy 70 kilós testet nem tud irányítani úgy, hogy rángatom jobbra-balra, és akkor egy ilyen joystick technikával mutatta. Meg tudja fogni a kezem? Én most csettegek önfelé. Így a hangi, nem tudom, hallja?
Hát hallom, csak...
Nem ér el? Közel
nem érem el.
Na most lefejezem a mikrofon.
Már itt van a keze.
Felfelé fordítja,
igen.
És akkor így fogja. És akkor az történik, most így a mikrofont bejátszom az arcom elé, hogy ez hallható legyen, hogy csak a kézfejemet mozgatta. Előre, hátra, leföl. Tehát jobb forduló, jobbra, bal forduló, bal. Le kellett hajolni lefelé, és fölfelé. Csak a csuklót, nem az egész kart rá, most megrángatom a kezét, hogy érezze, hanem leföl, jobbra és balra. Most
tényleg
olyan szinten, hogy
azzal
elengedtem a kezét. Igen, ezt joystick technikának neveztük el. Hát egészen majdnem a kocogásig vittük ezt Mátéval. Tehát ő ebbe született bele, ebben nőtt bele, ebben bennem van.
És elfogadja.
Hát fel sem merült, hogy nem, hát ebben van benne.
Most a felesége, az gyakorlatilag ugye látta nyilván, mondjuk az esküvőn. Hát de az esküvőn látta, hogy szép.
Igen, nem? Igen, persze, láttam.
Jó haja, gyönyörű a ruha.
Igen.
Közösen választották, jól nézel ki, mondták egymásnak.
Igen, pontosan.
És akkor tudták, történt, hogy ez most csak egy darabig lesz így.
Hát lehetett sejteni, akkor még nem tudtunk pontosan.
Ázlia van, mert tehát azért rosszabb lenne, most elvettem a kezem a... De nem azért kinyissam a szemem, csak úgy elfáradt ebbe a pózba. Tehát mázlia van, mert maga látta a feleségét még a saját szemével.
De ez nem mázlia, ha most én született vak, tehát vakként születtem volna, akkor meg tehát ezek a dolgok fejbe dőlnek el. Akkor azt mondanám, hogy nekem az a nagyon jó, és az volt a szerencse, hogy vaknak születtem, és a belső látás, tapintás útján ez maga. Ez egyébként izgatja a hölgyeket, megmondom őszintén.
Nem mondja.
Persze. Abszolút. Ha nem lennék nős, de nagyon jó, hogy nős vagyok, és nagyon kedvem a volt feleségemet is, és nagyon sok barátnőm volt, de hogyha nem lennék nős, akkor én nagyon nem aggódnék párválasztás, vagy amiatt, hogy magányos vagyok.
Volt egy tűzoltó, beleesett egy ilyen lukba, levén volt.
Igen.
És igen, a Csabi.
Igen, a Csabi.
És akkor beszélgettünk, és mondja nekem, hogy tulajdonképpen neki olyan nagy hiányai nincsenek, mert hogy a lányok azok kíváncsiak, és egyáltalán nem viszonyognak tőle, hanem keresik a társaságát. Milyen érdekes.
De most pláne ehhez van egy gyönyörű kutya, hát akkor az hatványozottabban. Tehát én nem vagyok egy...
Kutyával csajozna, ha nem lenne felesége.
Hát így történne konkrétan.
Óriási a fecskendővel.
Egyébként, de az viszont hozzátartozik, hogy a fecskendő borzasztó sok ajtót kinyitott, meg kinyit mind a mai napig. Nagyon jó természete van.
Szó
nagyon
szerint,
jó
vagy átvitt értelemben?
Hát átvitt értelemben szó szerint nyitott ki ajtókat.
Hogy választották ki egymást a kutyával? Ő választotta, vagy maga? Ki választ? Egy vakemberné kiválaszt.
Ez nem ilyen kategórikus. A történetét tudom elmondani, hogy ez hogy volt. Tehát én bejártam a Mezősi Tamás féle, ő egyébként egy speciális mentő, a Hunornál szolgál. A Hunor speciális mentőcsoport, ez az államnak az a nagy mentőcsoportja, ott szolgál a dr. Mezősi Tamás, kutyakiképző specmentő, és őnek van a Miskolcon a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola nevű intézménye, és ott képeznek ki vakvezető kutyákat. És én amiatt mentem oda, hogy hát a Tamás mégiscsak szakmabeli szót fogunk érteni. Bejártam hozzájuk. Én egyébként először el akartam vinni egy kutyát, mert én túráztam kutya nélkül egyedül egy speciális navigációval a erdőbe, tehát nem utakon, hanem turista utakon.
Tehát és ráment a kék jelzésre, és így?
Hat annál cifrább helyeken voltam, tehát azért 18...
Egyedül.
Két fehér
akkor
volt.
Akkor még látott, vagy már nem látott?
Mondom, vakon. De ez pár éve volt. Vakon, persze. Teljesen vakon. Egy volt katasztrófavédelmi, és már nyugdíjas barátom a Lóga Feri, őt csinált egy speciális navigációs rendszert, mármint, hogy ez bárki számára elérhető appokból áll.
És akkor mondja, hogy balra, jobbra?
Pontosan. Ez két navigáció, egy párhuzamosan, plusz vele volt egy rádió kapcsolat, plusz volt rajtam egy testkamerát, utólag, amikor megnézte a felvételeket, akkor mondta, hogy Jézus Mária, mert egy méter volt szakadékig. Hát ez mennyis 18 kilométer volt, azt hiszem 15 a legtöbb.
Ami... Azt hiszem, hogy ez kellett. A felesége mit csinál?
Az előző kérdést, amik hagyva leszóljak, hogy elmentünk az iskolába, és akkor volt ott ez a kis taknyos kutya,
ja, aki
még akkor
lett,
kiképzős volt nekem, meg kutyám utoljára valamikor gyerekkoromban volt, az is játékszinten, és akkor elmentünk, valahova kivitt bennünket a mezőre, hát húzott, mint egy szánhúzó kutya, tehát felszántottuk a fél erdő, csodálatos volt, tehát hát az adrenalin az dolgozott, tehát erdőn mezőn keresztül. Azért nagy gajakban nem vitt bele, tehát azért ügyes volt, de kisebbek, mint keresztül vonszult, és hát olyan tempóban, amilyen tempóban utoljára én látóként sem mentem már, vagy 20 éve, tehát irgalmatlan tempóban. Csicsogott rajtam a kabát, meg az imbire, leírtunk, úgy leizzadtam, de nagyon jó élmény volt, és akkor beültünk a kocsiba, visszamentünk a bázisra, kiszálltunk, és egyszer csak mondja Mezősi, hogy a fecske beállt melléd. Tehát nem volt rajta hám, le volt véve, nekem kellett volna rá, nem is nekem kellett volna ráadnom a vezetőhámot, akkor még nem is tudtam, hogy az hogy működik, egy kutya beállt mellém, és akkor azt mondta, hogy hoppá, beállt mellé. De most ez egy jelzés volt arra, hogy ő akar valamit. Aztán akkor elkezdtünk gyakorlatozni. Nekem az nagyon tetszett. Ő egyébként mentőkutya lett volna, hogyha én nem viszem el vakvezetőkutyának, mert ő egy nagyon reaktív, nagyon munkaigényes és nagyon erős leányzó. Tehát ő, általában a vakvezető kutyusok nagyon szelídek, kedvesek, ő pedig, benne pedig van egy adag, szóval van benne kraft.
Világos.
Van benne tűz.
A feleségét ugye ezt ott hagytuk abba, hogy nem tudom, hogy mit csinál.
Ő gyermekápolónő, első vonalban sürgősségi osztályon.
Lelke van. Hogy választották ki egymást? Jó, hát akkor magam még látott.
Mi nagyon nem kedveltük egymást először.
Igen.
Illetve ő neki tett, én akkor még volt valamennyi látásom, és egy egy nagy magyar segélyszervezetnél dolgoztunk mind a ketten. Ő egészségügyi munkakörben, én pedig ilyen projektszervezői, mondjuk így, hogy ne a menedzser szót használjam szinten. És szépen kiöltözve, bedolgozott síról megjelentem, és valami észt osztottam ő náluk az ő részlegüknél. És mivel én mentőknél dolgoztam korábban, én akartam vele beszélgetni, de valaki mással kezdett, és ezen megsértődött, hogy ez a stílus, meg ez a pofátlan nagy arcúság, miközben kettőig se lát a sávot, tehát hogy nem kedveltük egymást. Akkor két év múlva a feleségem lett. Hát a csoda se tudja, hogy miért, tehát az ellentétek vonzák egymást meg.
you know we are the infinity. Oh, you know we are the infinity. Oh, you know we are the infinity. Oh, you know we are the infinity.
Ami életre kell. T-Rádió.
Na akkor fogom a mikrofont. Mi a következő?
Hát ha felállhatnánk, akkor több mindent csinálhatnánk. Kicsit
hát álljunk föl. Hát gondolom, hát
mozoghatunk itt bent?
Hát persze, jó, oda megyek hát valamit magához, csak fölvesz.
Jó, persze.
Na most ugye felálltam, mi mindig csukott a szemem, itt állok az asztalnál.
Igen.
Fülhallgató van a fülemen,
messzire nem tud menni.
Igen.
Jó, az lenne ennek a dolognak a lényege, hogy semmi olyan ne történjen velünk magával, ami kellemetlen vagy rossz. Tehát azt soha nem engedem meg, hogy méltatlan helyzetbe kerüljön.
Tapogatja az asztalt.
Igen. Hozzáértem csak, hogy már fogni vagyok. Ha meg tudja fogni, meg tudja csinálni, le tud googolni, érintse meg az asztalt egyik kézzel.
Igen, megvan.
Googoljon le, googoljak és álljon fel. De székben ne üsse bele magam.
Igen, azt mondjam, nem is letérdeltem.
Jó.
Túl léptem a feladatkört, igen.
Most nagyon egyszerű mozgásos dolgokat szoktunk gyerekekkel is csinálni. Tehát amikor van egy holnap is menjünk egy ilyen rendezvényre, és akkor a gyerekek kíváncsiak, hogy a tűzoltó bácsiknak milyen, akkor ezt szoktuk csinálni.
A tűzoltóság hogy jött, ha már így előhoztuk?
Mentők volt előbb, és aztán lett.
A mentők az az országos mentők?
Hát az országos mentőszolgálatnak bedolgozó alternatív mentőszolgálat volt, amelyik egy rohamkocsit, meg egy esetkocsit, meg számos rendezvénybiztosítást adott. Uh-huh. Egyébként mentők is szoktak kérdezgetni, nekik is szoktam tartani ilyen. Tartok, hát szoktunk tréningezni, tehát mutatok nekik olyan fogásokat, ami egy gépkocsi vezetőnél jó lehet. A most is, hogyha még legugolna, meg felállna lassan egyet, nem kell sietni, kapkodni.
Igen, azt mondja, megilletél, de nekem valamiért nekem egy ilyen szokásom lett itt az elmúlt 5 percben, lassan fel is állok.
Mert az egy biztos tartás a térdelés. Aha. Teljes térdelés, vagy fél térdelés volt, ugye, mert úgy hallottam, hogy nem koppant mind a kettő. A második szokott.
Milyen jó a füle.
Hát megtanul az ember ilyenekre figyelni. Tehát ilyeneket szoktunk csinálni, semmi különösebb extra dolgot nem fogunk tömlőt kifektetni és sugarat szerelni, mert semmi ilyesmire nincs szükség, és itt a kuriózitás jellegét is én leszoktam venni. Tehát aki akar megdöbbenni, meg ijedezni, az menjen az Ability Parkba, és ott eset kellhet a bútorok között. Egy ilyen tréningnek nem ez a célja. Ha az 5 perc lement, akkor nyugodtan kinyithatja a szemét, nyugodtan nyissa ki, semmi különöset nem fog, főleg azt mondta, fülhallgató van a fején, akkor különösképpen a...
Kicsit talán sárgább.
Az első 5-10 percben a hallásnak a fokozódása az inkább, én azt mondanám, hogy az adrenalin, tehát a stressz szituáció elkedése miatt van. A 10. perc, 20. perctől már előjönnének izzadás, egyensúlyzavarok, mi egyéb, most nem hát akartam itt
volna ezt tudni.
A tűzoltóknál jóval kevésbé, hiszen ők úgy vannak kiválasztva,
hogy mindenféle idegenszi képességre,
hogy ebben hosszabb ideig bírják ezt a dolgot.
Jó, ez örök itt a mikrofon, mindegy, értem. Elengedtük.
Hogy hozzátartozik ahhoz, hogy szóval azért tehát a tűzoltóság is egy olyan szakma, mint én azt szoktam mondani, mint a vadászpilóták. A vadászpilóták annó meséltek, hogy katonai lakótelepen laktam a szüleimmel, hogy azért, ha 2 hétig nem repül a pilóta, akkor már utána igen leizzad, amikor...
Tehát nekem volt öreg tűzoltó, sajnos nem fog eszembe jutni a neve, már nyugdíjas, ő például időnként, amikor már sokat volt otthon szabadságon, meggyújtott valamit, mert akarta érezni a füstnek az illatát. Ez hiányzott az ő életéből.
Nem teljesen, hát másra gondolok, de...
Nem teljesen, jó. Mindegy. A lényeg az, hogy még mindig nem tudom, hogy jó, mentőszolgált, oké, rendben, ott ápoló, vagy mi volt ott a mentőszolgált?
Nem, ez is bonyolultabb, tehát nem tudok egy mondatos válaszokat adni.
Azt én már
az volt, hogy én akkor egy hajléktalan ellátó szervezetnél dolgoztam, és 90-es évek elején a hajléktalanok egészségügyi ellátásával, mentőellátásával voltak gondok, nem tudom, emlékszik rá, de hát nem vette át a kórház.
Igen.
Nem volt kártyája, és minden egyéb, és akkor én azt kitaláltam, hogy mi lenne ez a szervezet létrehozna egy saját mentőegységet, egy orvos nélküli esetkocsit.
És akkor az ellátja.
Amivel az ment. Na most hát ezt így az OMSZ-on nem lehetett keresztül verekedni, nem is dolga ilyesmit bevállalni.
És szeretett szolgálni.
Hát jött egy, nem a Málta jött, egy másik szervezet jött, és azzal meg tudtunk csinálni egy orvos nélküli esetkocsit kísérleti jelleggel. Csak ebből a kísérletből aztán az nőtt ki, hogy egy folyamatosan 24 órában vonuló OMSZ-os rádiószámmal hívójellel ellátott mentőegység lett, és annak nagyon örültek. Azt nagyon szerették, mert nem a szülésre, tömeges balesetre kitalált rohamkocsinak kellett a hajléktalannal, aki ugye ez a mindig kérdőjeles ellátás, hogy krónikusnak, súlyos sürgősségének meg nem nincs elég rosszul, mi legyen vele. Ez a mentőegység vállalta, hogy jártunk-eltünk kórházakba, vagy intézménybe tőlünk átvettek, mert mentőktől szociális intézmény nem szeret átvenni
hajléktalannal.
Dacára, hogy az orvos, aki...
Na jó, de miért lett vége?
Elmentem más szervezetekhez, meg romlott is be a látásom. Én egyébként nem teljesen ápoló voltam, betegszállításban üljünk vissza.
Üljünk vissza, kíváncsi, hogy megtalálja, emlékszik a székre, ami hát, útközben volt.
Én azt hiszem, hogy engem nagyon súlyosan kirúgnának, ha nem találnék 3 méter távolságban, még annyi sem talán vissza.
Fontam, még talán legalább,
és nem vertem le.
Nem, az teljesen rendben van. Tehát
én nem teljesen ápoló voltam, szekundánsként voltam rohamkocsi, mert betegszállításba vettem részt, mert nagyon sokat tanultam, és aztán segélyszervezeteknél dolgoztam, meg szociális területen dolgoztam tovább, de hát azért, és aztán a tűzoltókhoz úgy kerültem, akkor vidékre mentünk, akkor egyébként már ott volt egy látásromlásom, tehát ott már nagyon necces volt a história. Még üzembiztosan egyedül tudtam közlekedni, de már boltban az árakat nem tudtam leolvasni, a buszon a számot nem tudtam leolvasni, egy közeledő autó szélvédőjén nem láttam át, tehát akkor már ez izmosabb volt ez a dolog, de jól alkalmazkodtam hozzá. És akkor egy ismerősöm vitt be a tatabányai tűzoltóságra, vagy valami cikket, mondtam, hogy írja valami cikket erről.
Inkább ugyanúgy jól tette, szerintem, nem?
Nagyon.
Így most van feladat.
Persze.
Ugye?
Azt még elmesélném Tatabányáról, mert ott az egy nagyon jó történet volt, mert elvittek magukkal, illetve na, írtam ott egy cikket róluk a helyi újságban, megjelent, és akkor mondta a parancsnok, hogy hát jó, de azért néhány kifejezés meg fogalom itt nincsen helyén, kicsit be kéne még majd jönni, minthogy a cikk sorozat lenne, pedig nem az volt, hogy jöjjek be, és akkor kivittek magukkal, hát nyilván ez nekem nagyon tetszett, nagyon jó volt, tehát egy 20 tonnás gépjárműfecskendőben egy összeszervezett jó csapatban ülni, jó humor, annyit életemben nem nevettem, mint akkor azzal a csapattal, de szakmailag is óriási magasan voltak, és akkor az első nap után behivatott a szolgálatparancsnok a teljes csoport 24 ember előtt, hogy na, mondd csak el, hogy mennyit nem látsz te. Na most én egész életemben azt mondtam, hogy ezt le kell
valaki fölnyomta.
Ezt nem észrevették. Hát a tűzoltó úgy működik, hogy mindent észrevesz. Tehát ők abból élnek, hogy figyelik. Hát én is most csak azért lehetek benne egy HTP, mert látják a mozgásomon, a viselkedésemen, a fizimiskámon, a megjelenésemen, hogy a csávú üzembiztos. Egyébként be nem engednének. Tehát ez nem úgy működik, hogy fogunk egy vakot, ráadunk egy bevetési ruhát, fut 2 kört, és akkor ő most már vak tűzoltó.
Jó. Nézzük, hogy mit tud, most nem a folyamat érdekes, hanem a jelentősége. Mit tud adni a tűzoltóknak, amitől nekik nem tudom, jobb lesz, vagy amitől ők biztosabban dolgoznak?
Hát egyrészt azt, amit át tudok adni a vaksággal, tehát a korlátozott látásra, viszont tájékozódásra.
Tehát nem mész a pincébe, átesem mindenen.
Vagy és nem esek át, vagy nem esek át.
Aha.
Vagy nem esek át.
Lábamba.
Tehát elesni
az
elesést. Hát ez azért egy jóval komplexebb, és tehát ez egy szakma, ezzel foglalkoztak mások is.
Igen, a fővárosban volt egy tűzoltó, aki megpróbált egy ilyen tanfolyamot szervezni a vakok intézetével közösen, aztán az valami abban maradt.
Hát nem tudom, mi történt.
Mindegy. Na, a lényeg az, hogy...
Tehát egyrészt ebbe tudunk menni, aztán amivel még foglalkozom, az a fogyatékkal élők kimenekítésének a szakmai kérdései.
Tehát a tűzoltó fölmegy, ott van a fogyatékkal élő, és akkor hogy nyúlok hozzá, hogy fogom meg?
Hogyan észlelem, hogy veszem észre például. Aha. Erről most van egy elég komoly magyar szakmai lap a védelem, és abban sikerült megjelennem, tehát életkoromra való tekintettel 2 cikket erről megjelentettek, mert ez nagyon magas szintű, tehát tűzvédelmi mérnökök, meg komoly tudósok írnak benne. A fórum rovatban erről írhattam 2 cikket, ez egy nagyon nagy dolog, milyen gondolatébresztőnek írtam. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, hogy a vakemberek kivonása, kikísérése egy kárhelyi szituációban. Na, az is egy cifra história, mert a légzőállarcot kell ráadni, akkor valahogy le kell szedni róla a szemüveget. Ez nem olyan egyszerű, mert majd minden embernél működik az, hogy de nem szólalok meg a közelében. Most nyilván ennél a tűzoltó az jobb, mert meg fogja szólítani, de például ilyeneket el tudok mondani, hogy a megszólítással együtt már veheted is le róla a szemüveget, pláne ha sietni kell, mert még 20 embert kell lekísérni légzőbe. De mondani kell neki, hogy mi fog. Tehát kommunikációban,
hozzáállásban. Egyébként életszerű dolgokról beszélgetünk most?
kizárólag életszerű
dolgokról. Tehát nem egy kitalálmány, hogy jó, biztos, hogy van vakember bajban, csak hogy ilyen nagy számban, vagy ilyen gyakorisággal, vagy...
Hát hogyha tegyük fel, hogy ön mondjuk a 6. emeleten lakik egy bérházban, és mondjuk ön felett kettővel kigyullad egy ház éjjel 2-kor, ön arra fog ébredni, hogy le van áramtalanítva, hiába kapcsol lámpát, nem működik semmi, ráadásul redőny le van engedve, lép kettőt, bevágja a sípcsontját az asztal szélébe, nem találja meg a papucsot, hallja, hogy kint ordítozás, emberek, kiabálásmenés, higgyel, hogy abban a pillanatban ön súlyos látássérült. Na most, hogyha még a lábát is bevágja, akkor könyvbelábad a szemed, csőlátás alakul ki. Ha ne adj Isten azt hallja, hogy a szomszéd lakásban ég a tűz, akkor ott a félelemtől is egy olyan zavartság állhat be, pláne, hogyha mondjuk hullafáradt, mert levezetett 1000 kilométert, akkor ön percekig látássérült lesz, majd utána pedig zavarodottként fog viselkedni, kinyitja a lépcsőházajtót, megcsapja.
És ezzel találkozik a tűzoltó.
Hát ezzel egy lakástűznél rendszeresen találkoznak. De nem csak ez, tehát ez nem csak erre jó. Tehát fogyatékkal élő az egy ismert beteg, ismert sérült. Kárhelyi kommunikációban én nem is szoktam javasolni a fogyatékkal élő kifejezés, sérült kifejezést használjunk. Lát, tehát mindenki értse egyértelműen a kárhelyen, hogy miről van szó, kivel vagyunk kapcsolatban, kit hozunk éppen. Egyébként a fogyatékkal élő szót így a légzőkészülékben kimondani szinte érthetetlen. Egyébként maga a kifejezés olyan tartalmakat hordoz, amik kárhelyi körülmények között indiferens. Tehát a szociabilitási belé dolgok. A sérült kifejezés az egyértelmű.
Jó. Na most mi a terv? Hány éves?
47.
47 évesen. Mi a terv? Mi lesz 10 év múlva?
Folytatom.
Hova szeretnénk eljutni? Vagy így jó, ahogy van?
Mert mire gondol, hogy így?
Hát az életem, szakmailag? Az életem, a szakmám, a nem tudom, szenvedélyem, a hobbim, így jó, ahogy van. Vagy vágyik valamire?
Hát nagyon egyszerű dolgokra vágyok, tehát mindig úgy csapatokra, tehát hogy legyen egy jó csapat, mert abban jó szolgálni, legyen igény arra, amit csinálunk, tehát legyen érdeklődésre, és tovább tudjuk ezt fejleszteni. Tehát minden, amit én elmondtam, ez nem olyan, amit íróasztalnál
megállapodom. Szerintem a tűzoltók igénylik, nem?
Van rá igény, persze, hogy hát hívnak.
Tehát én ismerem őket, biztos, hogy hívnak, minden, hívnak. Ami a,
minden,
a szakmához hozzátartozik, az hogy ne?
Az érdekli őket. Jó lenne, ha lehetne ezt olyan szervezeti szintre hozni, hogy valami pénzbeli támogatást is kapjak érte. Most valamennyit. Én most a Tatabánya Önkéntes Tűzoltó Egyesület, ugye állományban kell lenni, hiszen jogilag ezt mondjuk az elején jól indított persze ezzel, tehát jogilag azért azt hogy kerül egy laktanyába, egy igazgatóságra, egy kirendeltségre egy vakember, méghozzá a belső területekre, a körletbeszert. Egyéb, hát ott önkéntes tűzoltónak kell lenni, az a jogállás, amelyből el lehet indulni. Egyébként mindig is hivatásosokat támogató önkéntes voltam, de most ez le van szabályozva elég precízen, hogy ki és hogyan mozoghat. Ez megvan, Tatabánya ÖT-től a költségeimet szokták finanszírozni. Valamennyit az lenne a jó, például az embernek lenne valamilyen szervezeti leosztása, erre egyébként de részemről van igény, vannak erre vonatkozó tárgyalások, de ez sem úgy fog menni, hogy egyik pillanatról a másikra. És egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például a biztosítás. Az, ha én kimegyek egy kárhelyre, oké, akkor ott kificamítom
a... És főtön beleesik valamiben, bokára, ami előfordulhat.
Egyszerűbbet mondok, hogy bokaficam, ez sokkal életszerűbb szituáció, az akkor azért ki lesz. Ennek mondjuk a jogi megoldása az, hogy én arról nyilatkozom, mivel én egyetemleges, tehát nem munkaviszonyból járó egészségbiztosítást kapok, hanem fogyatékkal, súlyos fogyatékkal élőkre vonatkozó úgynevezett egyetemleges egészségbiztosításon van. Hála az adófizetőknek és járulékfizetőknek. Ezt olyan komolyan mondom, hogy én ezért nagyon hálás szoktam embereknek lenni. Ezáltal én le tudok mondani arról, hogy külön életbiztosítást kérjek, és mi speciális állományú egyébként. Most ez egy biztosító, hogyha hallgatja ezt a műsort, akkor szerintem kihullik a haja. Egy vak embert, aki tűzoltókkal mozog, biztosítani ez számukra a teljes nonsens. Nem is kell erőltetni ezt a dolgot, inkább azokat a biztonsági elemeket kell nézni, amikről tudunk. Tehát pontosan, ha valaki megkérdez, akkor el tudjuk mondani, hogy mik azok a biztonsági szempontok szakmailag, amelyeket meg kell...
Tessék nekem közel végig gondolni az életét, hogy mi az, amire emlékszik, ami az ön életében így tűzoltóként siker volt idáig. Nem biztos, hogy a kiképzésre gondolok.
És kárhelyi esetben?
Ja.
Megmondom a jelenlét. Tehát jelen voltam például erőműtűznél, lakástűznél, az volt a siker, hogy engem maguk a bajtársaim hoztak be ebbe a történetbe. Itt az elején a tatabányi történetnél azt el akartam, és most el fogom mesélni, hogy ez úgy volt, hogy beívott a rajponosnak, és akkor na, mennyit látsz? Hát én persze próbáltam hazudozni, hogy jól látok, mondta, hogy nem. És három kereszt kérdéssel felmérte, hogy mi van ott a szemmel, és akkor itt a szolgálati csoport előtt kihirdette, hogy na figyeljetek ide, az a lényeg, hogy a Joe-t azt élve jutassuk el a K-helyre, aztán ott teljesen egyenlők vagyunk, mert mi se látunk, meg ő se lát semmit. És most de ez jó. Persze poén volt, és nagy nevetés volt, nagyot nevettünk, Törökgyőző barátom, ő azóta egy kis bekiabált, hogy egy csodát engedjük előre, mert ő legalább tudja, hogy hogy kell menni. Most nyilván ez egy poén volt, de megadta az alaphangulatát a dolognak. De jót nevettünk, és akkor odajött a Sanyi barátom, és mondta, hogy na gyere akkor, most mindez 90-es évekről beszélek. Gyere, lemegyünk a szertárba, itt kell beszállnod, azt vagy időre odaérsz, vagy ott leszel hagyva, és amikor azt a kifejezést, hogy akadálymentesítés, meg esélyegyenlőség nem is nagyon használták az országban, akkor ezek nagyon egyszerű tűzoltó emberek megcsinálták ezt. Na most nekem, hogyha azt mondja, hogy mi a siker, megmondom mi. Az, hogy én ma jogosultan a tűzoltó egyenruhába, korábbi, tehát az önkéntesé fekete tűzoltó egyenruhába tűzoltók közé járhatok, megkérdeznek, és elmondhatok nekik szakmai dolgokat. És ami még ennél is nagyobb öröm, meg nekem büszkeség, az, hogy ezt nem svéd, meg francia, meg német tűzoltók, hanem ezt a magyar tűzoltók csinálták meg egy vak emberre. A magyar tűzoltók. Én erre mérhetetlenül büszke vagyok. Nem jellemző rám a nagy nemzeti érzület, egyenruhában nem érzületezünk, de erre mérhetetlenül büszke vagyok, hogy a magyar tűzoltóság és a magyar katasztrófavédelem rendszerében lehetek jelen, és juthatunk el odáig, hogy én itt önnel beszélgethetek.
Nem is tudom, hogy kell a más végszó. Nagy Zoltán, köszönöm.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tírádió. A Tírádiótól.